néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 295. dicséretnek az első versét énekeljük. A 295. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább énekléssel pünkösdre készülő bűnbánati istentiszteletünket. A 168. számú dicséretünket énekeljük. A 168. számú dicséretnek mind a négy versét, a 168. dicséretnek az első verse így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul hű néped. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy elénk hoztad a Bibliaolvasó kalauzban Józsué könyvét. Köszönjük, hogy emlékeztetsz a beteljesedett ígéretekre, hogy amit elhatároztál, azt te valóban végig is tudod vinni, meg tudod valósítani. Köszönjük neked, Urunk, hogy azt is láthatjuk, hogy ebben a te néped, amely olyan sokszor hibázott, olyan sokszor másfelé kacsingatott, mégis a te kegyelmedből partner tudott lenni, a te erőddel tudtak cselekedni, együtt tudtak működni. Urunk, látod az életünket, mi amikor jövünk hozzád kéréseinkkel, életünknek nehézségeivel, küzdelmeivel, félelmekkel, megoldhatatlan helyzeteinkkel, akkor ritkán jut eszünkbe, hogy azt kérdezzük, Urunk, hogyan akarsz velünk együttműködni? Mire akarsz használni bennünket? Mit akarsz, hogy cselekedjünk? Mi a dolgunk, te szerinted, a világban? Urunk, megvalljuk, hogy sokszor úgy leküld bennünket betegség, baj, nehézség, küzdelem, hogy nem is tudunk odafigyelni a te dicsőségedre, hanem magunk körül forgunk, olyan jó, hogy ezt mégis úgy cselekszel közben, hogy meghallgatsz, segítségünkre vagy. Köszönjük, hogy most kicsit felemelhetjük a tekintetünket, és megláthatjuk, hogy van terved, amit véghez vittél, megláthatjuk, hogy Jézus Krisztusban ez a terv egészen beteljesült, és megláthatjuk, hogy ez a terv értünk történt, hogy mi a tieid legyünk és hozzád tartozzunk, hogy most együtt legyünk ebben a templomban, hogy hozzád fohászkodhassunk és téged dicsőíthessünk. Kérünk, Urunk, hogy igéd által áld meg a mi alkalmunkat, Isten tiszteletünket, szent lelked által szólíts meg mindannyiunkat. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom. Olyan hosszú most ez a szakasz, hogy nem is fogom az egészet elolvasni, de amit elolvasok, Józsué 6. részéből az első 21 verset, azt is leülve hallgassátok figyelemmel. Az egész Józsué 6. rész a mai olvasandó szakasz, de egy kicsit megpróbálunk lényeglátóan, bár nem lehet ilyet mondani, hogy a egyik része lényegesebb lenne, mint a másik, most mégiscsak 21 verset olvasunk. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki. Akkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarvból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, s a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. Józsué, Nun fia tehát, hivatta a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek föl a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kosszarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta, vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. 7 pap, aki a 7 kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket, az Úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyvereseket a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué, ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, s egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Aztán visszatértek a táborba, s a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. A hét pap, aki a hét kos szarvból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvét pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszamentek a táborba. Így cselekedtek 6 napon át. Történt pedig a 7. napon, hogy hajnal hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek, kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré mindenestől. Csak a parázna Ráháb maradjon életben, mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg réz és vastárgyakat az Úrnak szendeljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Kardélre hányták, kiirtottak mindent, ami a városban volt, férfit és nőt, ifjat és öreget, ökröt, juhot és szamarat. Kedves testvérek, egy nagyon kemény ige van előttünk, egy nagyon nehéz történet is, talán egyszerűbb lett volna tovább lapozni, és úgy tenni, mintha nem lenne ideírva a Bibliába. Egyszerűbb lenne, de nem tudom, hogy bölcsebb lenne-e. Kezdjük a történetet ott, ahol kezdődik. A történet nem ott kezdődik, ahol mi elkezdtük olvasni. A történet ott kezdődik, hogy Izrael kijött Egyiptomból, ahogy énekeltük az első nap, pont így kezdődik az ének, hogy Izrael kijött Egyiptomból, ott kezdődik. Kijött, mert Isten kihozta az ott néppé lett Ábrahám utódokat, Jákob fiainak az utódait, mind a 12 törzset, törzset nagy erővel, 10 csapással sújtva Egyiptomot, ezzel meggyőzve a fáraót, megmenekítette őket keresztül a vörös tengeren, amit ketté választott, és a pusztában is megtartotta őket, a kígyók völgyében is, meg ott is, ahol nem volt víz, ott vizet fakasztotta sziklából Mózes, máshol, ahol ihatatlan volt márába, ott a levágott ággal, Isten segítségével meggyógyította, mannát kaptak, és madarakat, amit meg tudtak enni, és így jutottak el egészen a Sínai hegyig, ahol Isten szövetséget kötött velük, megkapták a 2 kőtáblát, és aztán útmutatást adott arra, hogyan készítsenek sátrat, ami lett a mozgó templomuk, hogyan készítsenek szövetségládáját, hogyan szolgálják az Urat. És elindultak, hogy beteljesedjen az ígéret, amit Ábrahám kapott, amit az ősatyáknak olyan sokszor megerősített Isten, és amit Mózesnek is megerősített most. Azonban Káléb és Józsué kivételével a 12 kém, ugye ők ketten voltak csak, a 10 másik az azt mondta, hogy bevehetetlen az a város, az a föld. Mert nagy falak veszik körül a városokat, óriások laknak ott, így mondták, és ugyan tejjel, mézzel folyó föld az, de semmi esélyük nincsen. Csak ketten voltak, Józsué és Káléb, akik azt mondták, hogy nekünk adja az Úr. És mivel megfordultak, kicsit leegyszerűsítem a történetet, nem indultak el, nem hittek az Úr szavának, úgy, ahogy Józsué és Káléb mondta, ezért 40 éves pusztai vándorlás következett. 40 éves pusztai vándorlásban azok, akik engedetlenek voltak, meghaltak, azok a harcosok, Mózes is a legvégén, de még megláthatta az ígéret földjét, és Józsuéra hárult a feladat, hogy bevezesse Kánaán földjére a népet. Csodálatos módon átkeltek a Jordán folyón, bementek a papok, a folyó megállt, átkelt a nép, aztán kijöttek a papok, a folyó folyt tovább. Ott voltak az első város előtt. Állítólag Jerikó az egyik legrégebbi város a világon, vagy a legrégebbiek közé lehet sorolni. Ott vannak Jerikó előtt, és úgy tűnik, hogy egy lehetetlen feladat vár rájuk. Józsuénak nem volt esélye arra, hogy ezzel a pusztai néppel elfoglalja Jerikót. Kicsit talán így is tekintettek rájuk, hogy elképzeltem sokszor ezt a pillanatot, hogy kijön a nép, Jerikónak a népe, a falakra lenéz, és azt mondja, mi ez a szedett vetett nép, mit akar ez itt? A kapukat bezártuk, katonák, őrök a falakon, akinek van fegyvere, az fegyverben, be se tudnak jönni. Sok lehetőség lett volna, ugye meg lehetett volna próbálkozni a kiéheztetéssel, de ahhoz etetni kell a népet is, Izrael népét. Tehát nem elég, hogy nem kapnak enni, körül voltak zárva, azért volt egy ilyen stratégia, hogy máshová ne tudjanak kijutni, de hát nekik is enni kellett volna, és Izrael népe volt többen, tehát logisztikailag ez volt a nagyobb feladat. Megrohamozhatták volna a falakat, de ehhez nem voltak szokva, mert nem ismerték ennek a művészetét, hogy ezt hogy kell csinálni, betörni a kapukat, lerontani a falakat. Nem voltak ehhez szokva, nem volt se eszközük, se tudásuk, már akkor is a hadművészet művészet is volt, kellettek hozzá okos emberek. Voltak ott okos emberek, csak nem ehhez értettek, nem tudtak mit kezdeni vele. Tehát nem volt esélye, hogy elfoglalja a várost. Csak egy apróság, hogy feltárták a várost, hogy elképzeljük ennek a roppant nagyságát. Azt mondják, hogy kettős fal vette körül a várost. Ugye arról nem nagyon tudunk, hogy milyen magassága lehetett, mert az nem maradt meg, csak az alapok. A kettős falból a külső az csak másfél méter széles volt, aztán jött 3,6 méter kettő közé, és végül egy 3,5 méteres fal is következett vastagságban. Tehát azért el lehet képzelni, hogy ezt megostromolni nagyon nehéz lehetett. És bizony így van ez, magabiztosak lehettek a jerikóiak, és joggal voltak magabiztosak, hogy ez a gyülevész nép nem tud velük mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni, esélyük sincsen. Istennek mégis az volt a parancsa, hogy hajtsák ezt végre. Mi volt a dolga a népnek? Az volt a dolga, hogy engedelmeskedjen. Igazából Isten cselekedett, láttuk a történetet, a népnek az volt a dolga, hogy engedelmeskedjen. Nem ők készítették a missziói tervet, vagy a haditervet, nem is tudom, hogy kell ezt nevezni, maradjunk a haditervnél, Isten készítette. És ez a haditerv, ez látszólag nem volt egy olyan haditerv, amire könnyen azt lehetne mondani, hogy ez be fog jönni. Mert hogy igazából csak abból állt, hogy kerülgetik a várost, meg fújják a kürtöt, meg milyen sorrendben mennek a fegyveresek, meg hol viszik az úr ládáját, meg hányszor fújják meg. Hát igazából azt gondolom, hogyha valaki ezt a haditervet, a akkori hadvezér megnézte volna, nem hiszem, hogy akadt volna olyan hadvezér abban a korban, meg utána is, aki azt mondta volna, hogy ez egy jó terv. De nem ez a kérdés, hogy mit gondolt volna egy hadvezér. A kérdés az volt, hogy engedelmeskedik-e Izrael népe? Együtt működik-e az Istennel? Azt teszi-e Izrael népe, az Isten népe, amivel az Isten megbízta? Azt kellett tenniük, végre kellett hajtaniuk, nem azon kellett gondolkodni, hogy ez reális vagy nem, hanem engedelmeskedni kellett. Van egy kedvenc igém, sok kedvenc igém van, de talán ide is igaz ez a hitben járunk, nem látásban. Mert látni csak a falakat látták, a roppant várost, de hinni meg azt is el tudták hinni, másképp nem tették volna meg, amit Isten kért tőlük, hogy be fog következni az, amit Isten megígért, és el tudják foglalni. Nagyon fontos volt Jerikó a lélektani szempontból is, ez az első állomás. Aztán majd mennek tovább, de ez az első állomás, ez az első város. Ha ezt nem sikerül elfoglalni, akkor a nép valószínűleg teljesen elszomorodott volna, és elvesztette volna a lendületét, a hitét. Hogyha itt kudarcot vallanak, hogyha Józsuénak nem sikerül bebizonyítani, hogy az Úr velük van, akkor végük van. Az egész honfoglalás, így hívják ezt, mint a miénket is, ez az egész honfoglalás, ez nem valósul meg. A hit kellett hozzá. Persze abban kellett hinni, hogy Isten cselekszik. A hit pedig azoknak a hite volt, Józsuének a hite, és a többieknek a hite. Ugye ezért Józsué ebben a kérdésben talán emlékszünk, hogyha olvastuk a legelejét, azt hiszem, hogy nem ott kezdtük, mert az még vasárnap volt, vagy még korábban, hogy azzal kezdődik a könyv, hogy azt mondja Isten Józsuénak többször is, hogy csak légy bátor és erős, ne tekints jobbra, se balra. Csak légy bátor és erős, sokszor elmondja neki, hogy csak légy bátor és erős. Kellett is a bátorítás, azt gondolom, itt látjuk nagyon, hogy szükség is volt erre a bátorításra. Akkor, amikor mennek, ott van az Úr ládája, a szövetség ládája. Sajnos egy kicsit most láttam be, hogy milyen keveset foglalkozunk az Ószövetséggel. Mi is az a szövetség ládája? Amikor elkészül a 10 parancsolat, amikor megvan a 2 kőtábla, azon van rajta, és aztán utána pedig hát leírva találjuk ennek a részletezését, akkor utána nagyon részletesen leírja a Mózes könyvei nagyon részletesen, aztán pont 3 Mózes írja le nagyon részletesen, hogy hogy nézzen ki a szent sátor, miből készüljön, adományokból készült egyébként, és hogy nézzen ki ez a láda, a szövetség ládája, amiben beletették aztán a kőtáblákat, Áronnak a vesszejét, ami kivirágzott, tehát olyan dolgokat, mannából tettek bele, olyanokat, amik Istennek a kegyelmét, Istennek a tetteire emlékeztette őket, és ezt a papok vitték, és ugye nem volt szabad hozzáérni sem a ládához, mert volt egy ilyen, hogy aki hozzáér a ládához, jóval később majd, Sámuel próféta idején lesz is egy ilyen, nem mondom, mert nagyon messzire vezet, egyszer hát, ha majd a Dágon templomában, amikor ledől a szobor, ugye ez az a történet a láda előtt, szóval a ládának megvolt a menete, hogy hogyan kellett vinni, voltak benne rudak, és a papok vitték, ők tudták, hogy ehhez hogy kell hozzányúlni. A ládának a jelentősége az volt, ez a szentek szentjébe volt, ugye a szent sátornak a felépítése, majd ha újra kinyit a Biblia Múzeum, elmegyünk és megnézzük ott a maketteket, mert ezt nehéz így elmondani. Szóval a Szent Sátornak a felépítése az olyan volt, mint később a jeruzsálemi templomé. Legbelül volt a szentek szentje, ahol senki nem mehetett be, kivéve a főpap nagy engesztelés ünnepén évente egyszer. Előtte a szentély, ott volt a 12 kenyér, a szent kenyerek asztala, a füstáldozati oltár, illetve az aranygyertyatartó. És kívül, pedig ezen kívül volt az égő áldozati oltár. Ez kívül volt a templomon is, nem csak a sátoron. És legbelül ott őrizték a szövetség ládáját egészen addig, amíg megvolt. Mert a babiloni fogságnál eltűnt, aztán már csak egy ezüst lemez jelezte a helyét. Tehát a szövetség ládája az Isten jelenlétét mutatta. Isten jelenlétét, amely mindig emlékeztette Izraelt, hogy Isten velük van. Tehát akkor, amikor mennek körbe, ugye 6 napon át egyszer, azt a ládát is viszik. A láda jelzi a nép számára, hogy Isten vezeti őket. Aki a pusztában, nappal, felhőoszlopban, éjjel, tűzoszlopban vezette, most is ott van velük. Közöttük van az Isten. Közöttük van, velük van, nem egyedül vannak, az Isten népe nincs magára bocsátva, hanem vezeti őt az Úr. Kicsit eszembe jut, ugye ebben a dologban az ünnep, ami előtt vagyunk, az Isten népe nincs egyedül. Jézus azt ígérte az őt benne hívőknek, az őt követőknek, hogy veletek leszek minden napon, hogy elküldöm a pártfogót. Azt ígérte, hogy a Szentlélek által mindig velünk lesz. Isten népe nincs egyedül, azóta sincs egyedül, hanem velünk van az Úr a Szentlélek által. Az igéje és az ő szent lelke által most is vezeti az egyházat. A kérdés az, hogy megyünk-e körbe-körbe. Hát persze nem biztos, hogy körbe-körbe kell mennünk, de hogy tesszük-e, amit mond, élünk-e úgy, engedelmeskedünk-e neki, hiszünk-e az Istennek, vagy pedig azt mondjuk, hogy ó, hát mi körbe nézünk, és azt mondjuk, kevesen is vagyunk, gyengék is vagyunk, hát pénzünk sincs elég, igazából médiánk sincsen, és akkor sorolhatnánk még, hogy mink nincsen, és azt mondjuk, hogy nem, ez nem fog működni. Emlékeztek, testvérek? Hitben jártak, nem látásban. Tudunk-e ilyen hitben járni? Tudunk-e ilyen hitben járni, hogyha megkaptuk a Szent Lelket? Hogyha megkaptuk Istennek a kegyelmét? Tudunk-e olyan hitben járni, hogy valóban a miénk, az üdvösség, ez az ígéret, és hogy nem csak a miénk, hanem az egész népé, Istennek mai népéjé is az üdvösség és az ígéret. Az Úr a népe között van, nem hagyta egyedül. Ma is úgy hiszük, úgy valljuk, hogy ő a fej, mi néki tagja. Hogy mi ugyanúgy vagyunk hozzátartozók, sőt, talán még sokkal több is. Mert ugye akkor ott látták Kicsit talán könnyebb volt, kicsit nehezebb, látták ott a szövetség ládáját. Mi pedig azt tudjuk, hogy Isten lelke bennünk van a Szentlélek által. És nem csak, hogy közöttünk, hanem bennünk is van, de hisszük, hogy ő az, aki vezet bennünket, és neki kell engedelmeskedni. Biztos feltűnt a testvéreknek a 7-es szám, a 6-os meg a 7-es szám. A 6-os szám, hogy 6 napon át kell, és a 7. szám, hogy a 7. napon, akkor 7-szer kellett körülmenni. Jelentése van ezeknek, a 7 az a teljesség száma. Hányszor kell megbocsátani? 7-szer? Vagy 70-szer 7-szer? Vagy Naamánnak 7-szer kell megmártózni, ugye ez egy másik történet, egy ószövetségi, a Jordánban. 7 bőesztendő, 7 szükesztendő van Egyiptomban. Ezek mind üzenettel bírnak, és jelentésük van a 7-es számnak. A 7 az a teljesség száma. Csak egy kis kitekintés, ugye a 6 az nem a teljesség száma, 6 az majdnem olyan, mintha a teljesség lenne, és egyébként nem véletlen, hogy a sátánnak ez a megtévesztő neve van, hogy 666, mert hogyha az Isten neve lenne, az 777 kellene, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy majdnem olyan, de mégsem. És itt is látszik, hogy a körbe-körbe járás az megvolt, de az eredmény nem volt meg a 6 nap alatt. Csak a 7. nap volt meg az eredmény. Hogy állandóan csak 6 napot élünk meg, ünnepek nélkül, tegnap volt egy kicsit erről szó ezekről az ünnepekről, akkor az eredményt hogyan várhatjuk? Hogyha nincsen meg a 7. nap, hogyha nincsen, nem kerek egész az, nem teljes a mi hitünk, nem teljes az Istennek a követése. A 7-es szám ezt a teljességet jelenti, erre utal, erre emlékeztet. Isten teljesen eldöntötte, teljesen elvégzi, teljesen véghez viszi, teljesen végig vezeti az ő népét. Minden tekintetben ez a teljesség ott van ebben a 7-es számban, és erre emlékezteti talán Izraelt is. A következő megtörténik, hogy 7. nap megszólalnak, és leomlik Jerikónak a kőfala. Sokféle magyarázat van arra, hogy mi is történt. Azt gondolom, hogy nincsen akkora jelentősége, hogy ez most a rezgések miatt, vagy hogyan történt. Az biztos, hogy Isten cselekedett. Ő cselekedett, és ennek az eredménye az lett, hogy amit ígért, az be is következett. És itt vagyunk utána, annál a nehéz helyzetnél, amit nem akartunk kikerülni, mert pedig az, hogy azt a parancsot kapták, hogy ne hagyjanak meg semmit. Ugye kivéve egy valaki menekülhetett meg, Ráháb. Ez a Ráháb történetet nem olvastuk el. Egyébként érdekes módon, aki megmenekült, az egy parázna asszony volt. Ez volt a hivatása egyébként. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy ő menekült meg és a családja. Ennek pedig az volt az oka, hogy amikor kémeket küldtek oda, tehát nem úgy indították ezt a hadjáratot, hogy nem szemlélték meg belülről is a várost. Nem tudom, minek öltöztek fel, milyen álcával, talán kereskedőknek. Ezek a kémek bementek Jerikóba, városkapuk voltak, tehát nem úgy van, mint most Budapesten, hogy jönnek be ezrével az emberek, és nem tudjuk, hogy ki a kém, meg ki nem kém. Szóval, ugye ez most nem gondoltam komolyan, bizonyára nem azért jönnek, de azért ott a kapunál őrök álltak, és megnézték, hogy kik ezek. Éjszakára meg bezárták a kapukat is, és természetesen akkor is őrizték. És valakinek feltűnt. Ez a csapat, ez valahogy nem olyan, mint amik ide szoktak járni, és már hallották a csodálatos átkelést a Jordánon, úgyhogy gyanút fogtak, és elkezdték keresni. Kapukat bezárták, most pedig megfogjuk a kémeket. Ők is tudták, hogy ez veszélyes. Kikémlelik azt, hogy hol van a gyenge pontja a városnak. Minden várnak van gyenge pontja. Ugye mi is az egri csillagokból tudjuk, hogy a törökök a gyenge ponton akartak támadni, mert hogy ott van erre esélyük. És hát igazából ugye ez is a hadművészetnek az egyik területe, hogy ahol a legkevésbé várják, ugye meglepetésszerűen, ahol a leggyengébbek, oda kell összpontosítani az erőt, és akkor lehet számítani az eredményre. Hát ezért fontos volt, hogy elfogják a kémeket. Azok pedig hát nehéz helyzetbe kerültek, és pont a város kapunál volt Ráhábnak, ugye a város falhoz építve a háza, és ő befogadta őket. És amikor keresték, akkor elrejtette a lapos tetőn, ott valami, nem is tudom már pontosan, talán len kévék, vagy valami ilyenek voltak, tehát a betakarításból ott tároltak valamikat, és közötte elrejtette, és éjszaka engedte le engedték le őket, és a kémek pedig megbeszélték vele, azt megmondták, hogy el fogják foglalni a várost, itt kőkövön nem marad, egy piros fonalat engedjen le az ostromkor, mert akkor ő és akik az ő házában vannak, megmenekülnek. Nekem ez a történet is nagyon megtetszett, megmondom miért ez a része, azért, mert van a Bibliában egy olyan, hogy Isten miközben büntet, miközben csapások vannak, mindig van kegyelem. A kegyelem nélkül nincsen. Ott van a büntetés Noé idejébe, Isten mégis megmenti Noét. Ott van a büntetés még korábban Ádám Éva idejébe, a kegyelem Isten bőrruhát készít nekik, és gyermekük születnek, ami meg az áldásnak a jele. A kegyelem az, hogy amikor van a babiloni fogság, Isten azt mondja, a maradék megtér. Úgy tűnik, hogy ez a kegyelem, ez nem csak a zsidó népre vonatkozik, hanem a kegyelem az ki van terjesztve, természetesen ilyen maradék szinten, de hogy azért nem csak a zsidó nép az, amelyik számára ez a kegyelem adva van, hanem egy bűnös asszony és az ő családja számára is adva van. És egy kicsit nekem ez így előrevetíti a következőket. Jézust a bűnösök fogadják el először, a bűnösök megtérnek, figyelnek rá, és Jézus a bűnösöket is, akik nem illenének bele Izrael népébe, befogadja az Isten országába. Persze, nyilván a megtérő bűnösöket, azokat a bűnösöket, akik Isten segítségével változtatni akarnak az életükön, nem a bűnös életmódjukat akarják követni, mint ahogy Zákeus is, amikor lejön a fáról, és hagyja, hogy Jézus megszálljon az ő házában, akkor nem azt mondja, hogy gyere Jézus, elég sokat összeharácsoltam, egy kicsit juttatok neked is, hanem azt mondja, hogy ha valakitől valamit kizsaroltam, annak a négyszeresét adom vissza, a vagyonom felét szétosztom a szegények között. Ez egy teljesen másik szemlélet. Ez az Zákeus már Isten gyermeke. Jóvá akarja tenni, amit elkövetett, és innentől kezdve másképp szeretne élni. Valahol a Ráhábba, aki semmiképpen nem illik bele, sem születésben, sem az ő életformájában, Isten népe közé, mégis megmenekül. Megmenekül, és később olvassuk, hogy ott is marad a nép között. Tehát ott elfogadják őt, befogadják, talán így is lehet mondani, befogadják őt azért, amit tett Isten népével. Szóval valahol a kegyelem ott is megjelenik. De ne kerülgessük a forró kását, menjünk tovább ebben. Először is nyilvánvalóvá kell tennie Izrael népének, az első város elfoglalásakor már, hogy ez nem egy rabló hadjárat. Ugye sokszor előfordult máskor is, hogy megérkeztek különböző népek, betörtek, hát ha tehették még Egyiptomba is, de oda is, Kánaánba, ez nem egyetlen város, nem egyetlen ország, hanem városállamok, amik hol szövetségben voltak, hol harcoltak egymással, kánaáni népek, de nem is biztos, hogy azonos népcsoportok, és erre a területre bejöttek, raboltak, fosztogattak, aztán mentek tovább, és aztán valahogy helyre állt a rend. Egyértelművé kell tenni, hogy ez nem egy rabló hadjárat. Itt honfoglalásról van szó. A másik, ami nyilvánvaló, hogy itt más népek helyét kapják meg. Tehát Isten nem úgy rendezte ezt a dolgot, hogy van egy üres ország, és azt nektek adom. Abban az országban már voltak, annak van történelme, nem is akármilyen történelme van egyébként Kánaánnak. Tehát Kánaánnak nem csak akkor van történelme, ugye talán ez a bronzkor vége, vaskor eleje, ez az időszak, amikor érkeznek, hanem korábbi történelme van, nagy múltú történelme van. Talán megfigyelték a testvérek, hogy nem csak a nemes fémeket, hanem a vasat is oda kellett tenni. A vas akkor nagyon fontos érték volt, tehát a vas ugyanolyan érték volt, mint a bronz, tehát minden fém érték volt. Tehát akkoriban még nem, tehát még csak a kezdete volt a vas megmunkálásának, nem rendelkezett Izrael egyébként jelentős számban vassal. Állítólag még Dávid idejében is az volt az egyik fő probléma, hogy a filiszteusok vasfegyverekkel harcoltak, a zsidók meg nagyobb részt bronz fegyverekkel, ugye ez egy nagy különbség volt ebből a szempontból. Szóval itt más népeknek a helyét kapta meg Izrael. Nem az egy üres szigetre vitte őket, hanem egy más nép helyére. Nem lehetett együtt, nem fértek volna el együtt. Ez nem teljesen sikerült egyébként, mert azért volt, hogy együtt éltek, lett is ebből baj. Isten népe nem keveredik a világgal. Tehát nem arról volt szó, hogy beviszlek oda benneteket, aztán majd ott elkeveredtek a többiekkel, átveszitek a kultúrájukat, és ugyanolyanok lesztek. Nem. Azt mondta Isten, ez a ti országotok. Helyettük lesztek ott. Ugye Róma 12.12-ben olvassuk a tanítást, hogy 12.2-ben ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát nem az a feladata Izraelnek, hogy oda menjen, eltanulja a Baál kultuszt, meg az összes pogány isteneknek a követését, hanem az a feladata, hogy Istenre figyelve kövesse őt és valósítsa meg az ő törvényét. Ez az Isten népének ma is a feladata. Nem az a feladata, hogy elkeveredjen a többiekkel, egy legyen a többi közül, hanem Isten népe kiválasztott nép, Isten népe kihívott nép, Isten népe ma is olyan nép, amely Jézus Krisztusban kiválogatott nép. Nem a többivel összekeverve, hanem azon kívül. Nem a többi között, hanem azon kívül. Hanem Istennek a népe, és hozzá tartozik. Persze, azért azt is látjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy Isten ki akarja venni az ő népét, hanem arról van szó, hogy ez a nép példa kell, hogy legyen az egész világ számára, a zsidó nép is, és a Istennek a mai népe mi is. Azt mondja Jézus, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a világban. Ezt mondja, így imádkozik, értünk a tanítványokért, és értünk is. Tehát, hogy legyenek olyanok, akik istenéi, de ebben a világban él az ő népe ma is, azok, akik Jézus Krisztus segítségül hívják, de nem úgy, mint a világ, nem a világnak engedelmeskedve, nem a bűn szolgájaként, hanem az Isten tulajdonaként, Isten tulajdon népeként, mint egykor Izrael, ez a dolgunk, hogy így éljünk. Sóvá és világossággá kell lenni, Jézus így tanított. Sóvá és világossággá csak akkor tudunk lenni, hogyha nem keveredünk össze a többiekkel. Ha ugyanolyanok leszünk mindenben, mint bárki más. Most nem úgy értem, azért, hogyha körülnéznek a testvérek, megmondom őszintén, hogyha összekevernénk a testvéreket a hitetlenekkel, nem biztos, hogy így meg tudnám mondani, akiket nem ismerek, hogy hívő vagy hitetlen. Hasonlóan tetszenek öltözni egyébként, csak mondom. És hát még a frizurák is hasonlóak lehetnek, mint a hitetlenek frizurái. Meg a szemüvegek is. Tehát nem ebben kell különböznünk, hanem abban kell különböznünk, hogy mi Isten választott népeként hozzátartozók vagyunk. Hogy úgy kell élnünk, döntenünk, megvallani a bűneinket, ragaszkodnunk, terveznünk, az életünket berendezni, az, hogy az Istennek tetsző legyen. Ne a világhoz igazítsuk, hanem Isten akaratához igazítsuk. Persze ehhez ismerni kell Istennek az akaratát. Ismeret nélkül ez nem megy. Egyszerűbb lenne talán elmenni és hajbókolni egy szobor előtt, de Isten nem erre hívott el bennünket, hanem hogy értsük és szeressük az ő akaratát. És végül még arról is kell beszélni, hogy akkor, amikor mi számon kérjük Istent, hogy ugyan miért adott ilyen parancsot, azt, hogy írtsák ki az ott levőket, akkor azt látjuk, hogy nem értjük a helyzetünket. Nem értjük az egészet. Nem értjük a helyzetünket, mert azt gondoljuk, hogy mi megítélhetjük Istent. Mi azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, mi jól értjük, hogy Istennek mit kell tenni és hogyan kell cselekedni. Ó, hányszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ó, hát miért engedte meg ezt az Isten? Mi úgy gondoljuk, hogy Istennek azt nem kellett volna megengedni. És azért sokszor kijön belőlünk, hogy Uram, már miért engedted meg ezt a járványt? Hát milyen rettenetes volt ez? A félelmünk, az aggodalmunk, a betegségünk, a másokért való aggodalom. Vagy miért engedted meg ezt a háborút, Uram? Hát hogy lehet az? Hát te, aki mindig a békességet szereted, hogy hagytad, hogy mindez megtörténjen? Úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy mit kell tennie Istennek. Ez egy rossz stratégia. Rossz stratégia, mert mi nem tudjuk jobban, hogy Istennek mit kell tenni. Elég, hogyha mi azt tudjuk, hogy nekünk mit kell tenni. Az bőven elég, nekünk csak azt kell tudni, hogy nekünk mit kell tenni. Istennek terve van, és Istennek a terve az, amikor fontosabb az ő népének az üdvössége, mint valakinek az élete. Fontosabb az ő népének az üdvössége, fontosabb, hogy beteljesítse azt, amit elhatározott, hogy Kánaánt megkapja ez a nép, hogy az ő dicsőségének a hordozója legyen. Ez bármilyen döbbenetes, de ez fontosabb, mint azoknak az élete, akik Jerikóban laktak. Isten számára fontosabb ezeknek az embereknek, az érkezőknek az élete. Nehéz ezzel mit kezdeni, de egyértelmű, hogy ez így van benne a Bibliában. És bizony, sokszor így van, megkérdezték tőlem a hittanosok, ugye tanuljuk József története után a kivonulást Egyiptomból. Azért ott is van egy meredek rész, és ez nem is olyan egyszerű, mondjuk ezt elmagyarázni, hogy megértsék. Akkor, amikor a tizedik csapás következik, akkor tudjuk, hogy mi a tizedik csapás. Ugye a zsidók megkapják a parancsot, hogy öljék meg a bárányt, vágják le egész pontosan, süssék meg, és a vérével az ajtó félfát kenjék be. Miért? Mert amikor jön az Isten angyala, azt átugorja, kikerüli, de ahol nincsen ott, ott az elsőszülött fiú gyermekeket meg fogja ölni. Döbbenetes, nem? És ezt ugye megpróbáltam elmagyarázni gyerekeknek, hogy ez mit jelent. Nem tudtam többet mondani, csak annyit, hogy Istennek, az ő népének a szabadsága több, mint azoknak az élete. Így tudta megmenteni, így tudta a fáraónak a kemény szívét összetörni. Több volt, mint az ő élete, mint ezeknek az embereknek az élete. És kedves testvérek, ti ugyanilyen értékesek vagytok. Ugyanilyen értékesek vagytok, mert Jézus a saját fiát nem kímélte Isten, hogy nekünk életünk legyen. Talán ez jelenti a súlyát az ő szeretetének, hogy az övéiért mindent megtesz. Az övéi azoknak az üdvössége, a szabadsága, vagy az, hogy helyük legyen, országuk legyen. Ugye zsidóknak Kánaán lett az országuk, a mi országunk a mennyország. Jézust nem kímélte azért, hogy nekünk országunk legyen, helyünk legyen. Isten ennyire szeret bennünket. Az ő döntése jó döntés, és helyes döntés. Egyébként pedig, amiért engedi meg, arra pedig azt szeretném mondani, hogy Isten az embernek adott szabadságot, de úgy tűnik, hogy a bűn az nagyon meghatározza ezt a világot. A bűnös ember az, aki igazából, noha Isten tudta, hogy mi fog következni, elfogta Jézust. A bűnös ember az, aki noha tudta Pilátus, hogy ártatlan, mégis rátette a pecsétet, vagy eldöntötte, hogy ki kell végezni. Az ember bűne az rettenetes. Minden ennek a következménye. Nem gondolom, hogy Isten ma arra biztatna bennünket, hogy bárkit is írtsunk ki. Nem hiszem, hogy ilyen parancsot adna, mert ugye ezt szokták mondani. És mi lenne, ha most is ezt mondaná az Isten? Amikor akkor ott ezt mondta, akkor azt egyértelmű volt, hogy ezt kell tenni. Nem gondolom, hogy erről szól a mostani történetünk, hanem arról szól, hogy nekünk azt kell meglátni, hogy Krisztus mit tett értünk, és azt kell meglátni, hogy azért is tette, hogy mi legyünk azok, akik az övéi vagyunk, akik az ő dicsőségéről bizonyságot teszünk ebben a világban. Izraelt erre szánta, Isten új népét is erre szánta. Kedves testvérek, nem csak arról van szó, hogy mi egyen-egyenként megtértünk, és Istennek a gyermekeivé lettünk, hanem arról van szó, hogy ezzel Isten népének a tagjaivá is lettünk, és ezzel Isten elkötelezett bennünket így is, mint az ő népének a tagjait. Még eszembe jutott valami, mégpedig az, hogy ugyan egy kicsit talán távoli a dolog, de merész leszek, mert hogy lerombolják Jerikót, Jerikóban ott vannak a bálványok, ott van mindaz, ami nem való Izraelnek, ott van mindaz, ami nem az Isten szerint való, hanem az ember bűne szerint való, lerombolják azért, hogy egy új korszak kezdődjön el. Az Úr Jézus pedig lerombolta az ördögnek a munkáját, az ördögnek a munkája pedig az, hogy bennünket elveszejtsen, hogy Isten nélkül éljünk, lerombolta, és elhívott bennünket, hogy visszatérjünk oda, ahová szánt bennünket, az engedelmességre. Az engedetlenség a bűn helyett, az engedelmességre. És ebben az engedelmességben akar bennünket megújítani, a Szentlélek által is. És hív bennünket, tudjuk megbánni a bűneinket, tudjunk megerősödni az ő kegyelmében, és az ő akarata szerint élni, cselekedni, hálaadással, és dicsőítve az Urat, és megköszönve minden jó téteményét. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy nem értünk mindent ebben a világban. Nem értünk mindent, és sokszor azt is nehéz elfogadni, amit te cselekedtél, amit te véghez vittél. Urunk, nem mindig a szeretetedet látjuk meg, vagy a gondoskodásodat, ahogyan országot, helyet akartál adni a te népednek, hanem valami mást is. Urunk, te taníts bennünket, hogy mennyire fontos a te néped számodra. Taníts bennünket, hogy mi ennyire fontosak vagyunk, hogy a választottak, akiket elhívtál, akik rád találtunk, és akiket nem akartál otthagyni, hanem megtaláltál, és velünk jöttél, mi fontosabbak vagyunk, mint a világ. És persze nem azért vagyunk fontosak, hogy csak magunknak éljünk, hanem azért, hogy hirdessük a te nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy az Úr Jézust is értünk adtad, hogy Jézus is meghalt értünk azért, hogy örök életünk legyen. Köszönjük, hogy a te népednek a tagjaival hívtál el bennünket Jézus Krisztusban. Olyan jó, hogy atyánknak szólíthatunk, és így imádkozhatunk hozzád. Urunk, tarts meg bennünket a hitnek az útján. Tarts meg és erősíts meg. Segíts, hogy ne gondoljuk azt, hogyha valami nem sikerült, valami nem olyan lett, amilyennek lennie kellett volna, amikor te előtted mérlegre tesszük az életünket, hogy akkor elvesztünk, hanem hadd lássuk meg a te kegyelmedet, hogy valójában a kereszt alatt vagyunk mindig is, és mindig is igaz ránk, hogy megbocsátottad a vétkeinket. Segíts, hogy ezt el tudjuk fogadni. Segíts, hogy ennek tudjunk örvendezni. Segíts, hogy épüljünk a hitben, és tudjuk egymást is építeni. Urunk, így imádkozunk mindazokért, akik vágynak arra, hogy az életük jobban a tiéd legyen, akik vágynak arra, hogy igent mondjanak neked, de nem jutottak el idáig, valami mindig megakadályozta őket. Imádkozunk azért, Urunk, hogy vigasztald azokat, akik szomorúak, segítsd azokat, akik gyengének érzik magukat, akik reménytelen helyzetben vannak, akik nem találják a kiútat, akik magányosnak érzik magukat. Úrunk, mennyi emberi nyomorúság van közöttünk, talán a mi életünkben is, körülöttünk. Légy kegyelmes hozzánk, és segíts, hogy egymást is tudjuk bátorítani. Imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk az ünnepért, Urunk Istenünk, imádkozunk ezekért a helyekért itt a templomban, hogy megteljenek ezek a helyek a pünkösdi ünnepen. Kérünk, légy kegyelmes mindannyiunkhoz, Jézus Krisztusért, hallgass meg, Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy pünkösd vasárnap és hétfőn 10 órakor kezdődik az Isten tisztelet. Mindkét nap úrvacsorás alkalom, de csak vasárnap fog a kórus szolgálni, és csak vasárnap lesz Csillaghegyi Kávéház, ha már együtt vagyunk, viszont csak hétfőn fog a legátus prédikálni. Szeretettel várjuk a testvéreket erre az alkalomra, illetve ezekre az alkalmakra. Természetesen vasárnap gyermekistentisztelet is lesz. A záró éneket énekeljük. Este van, mindjárt este van, így kezdődik az énekünk is. Maradj velem, mert mindjárt este van. A 511. dicséretnek az első öt versét énekeljük. 511. dicséret, 5 versét. Maradj velem, mert mindjárt este van. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.